Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Az Úrnak lelke van én rajtam, felkent engem olajjal, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, a szegélyeknek jó hírt mondjak. Amen. Testvéreim, adventet ünneplő gyülekezet, magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket, 304. énekünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Énekeljünk egy régi, de számunkra a 20. században ismerté vált éneket. Jövel, jövel, Immanuel, csak téged áhít Izrael. Sok-sok kórus énekli Kodály Zoltán feldolgozásában mindezt. Éneklapunkról tudjuk énekelni. 5-ös száma van ennek az éneknek. Jövel, jövel, Immanuel.
Amen.
testvérek, maradjunk a helyünkön egy pillanatra. Gyülekezetünkben szép szokás, hogy konfirmandusainkat Szentírással, Bibliával ajándékozzuk meg. Jós Nimródot és Kerekes Barnabást kérem, hogy jöjjenek ide egy pillanatra az Úr asztalához, hogy átadhassuk nekik is a Szentírást. Gyertek ide, jó? Nem csak úgy adjuk át a Bibliát, hanem hozzáteszünk egy mondatot a Bibliából, hogy vezessen benneteket végig amin, azon az úton, amelyen elindultatok, amely a konfirmációval egy ponthoz jutott, és hiszük, hogy majd folytatása is lesz. János evangéliumából olvasom az igét. Mihelyt találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia. Téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni, találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem. Fülöp pedig Bécsajdából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Natanaéllal, és így szólt hozzá, megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, a názáreti Jézust, József fiát. Amen. Néhány rövid mondat, jó? Csak néhány rövid mondat. Talán mindannyiunk számára ismert lehet, nektek biztosan ismert, hogy mi a konfirmációs könyvnek a címe. A konfirmációs könyvnek a címe az, hogy megtaláltuk a messiást. Ez az ige erről szól, hogy megtalálhatjuk a messiást. A másik, hogy hogyan találhatjuk meg. Az az igazság, ezt be kell vallanunk, hogy mi ritkán szoktunk találkozni. Nem? De azért szoktunk találkozni. De a boltban nem szoktunk sűrűn találkozni, nem szoktunk találkozni az iskolában sem sűrűn, mi itt az istentiszteleten, illetve a KT órákon szoktunk találkozni, meg a táborokban szoktunk találkozni. Hogyan találhatjuk meg a messiást? Háromszor szerepelt ebben a kis részben, hogyha találkozunk. A konfirmáció erről szól, hogy találkozhatunk Jézussal. És itt azt mondta az egyik jézusi tanítvány, hogy úgy találkozhatunk vele, hogy felismerjük, hogy a Biblia Jézusról szól. Azt mondta, hogy én megértettem azt, megtaláltuk a messiást, és megértettem, hogy a próféták, és Mózes róla beszél. Először is azt kívánjuk nektek, hogy találkozzatok Jézussal. Méghozzá úgy, hogy olvassátok a Bibliát. És hogyha találkozunk Jézussal, találkoztok Jézussal, akkor már nem csak a könyvnek lesz a neve az, hogy megtaláltuk a messiást, hanem elmondhatjuk mi is, hogy találkoztunk vele, megtaláltuk őt, szeretjük őt. Legyen a konfirmáció így, ennek a nagy találkozásnak az alkalma. És mi pedig találkozzunk sokszor. Találkozzunk sokszor itt az imaházban, találkozzunk a KT órakon, találkozzunk a boltban, a foci meccsen és egyéb helyeken. Az a lényeg, hogy találkozzunk. Isten áldjon nekik benneteket. Találjátok meg a messiást. Higgyétek, a Szentírást olvasva megtalálható. Ezzel a kis útravalóval bocsátunk el bennetöket. És most már fogadjátok szeretettel ezt a Bibliát. Nimród, Isten áldjon és őrizzen, szeretettel, forgasd és hozzuk majd a KT órákra, és Barnabás, Barni, te is szeretettel, Isten áldjon meg téged is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Isten áldjon titeket. Köszönjük szépen. Kedves testvérek, most halljuk a fohászunkat, és álljunk fel. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Mózes első könyvében, az 5. fejezetet olvasom. Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten megteremtette az embert, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket teremtésük napján. Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására, és elnevezte Sétnek. Sét születése után Ádám 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Ádám teljes életkora tehát 930 év volt, amikor meghalt. Sét 105 éves volt, amikor Énost nemzette. Énos születése után Sét 807 évig élt, és még nemzett fiakat és lányokat. Sét teljes életkora tehát 912 év volt, amikor meghalt. Énos 90 éves volt, amikor Kénánt nemzette. Kénán születése után Énos 815 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énos teljes életkora tehát 905 év volt, amikor meghalt. Kénán 70 éves volt, amikor Mahalalélt nemzette. Mahalalél születése után Kénán 840 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Kénán teljes életkora tehát 910 év volt, amikor meghalt. Mahalalél 65 éves volt, amikor Jeredet nemzette. Jered születése után Mahalalél 830 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Mahalalél teljes életkora tehát 895 év volt, amikor meghalt. Jered 162 éves volt, amikor Énokot nemzette. Énok születése után Jered 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Jered teljes életkora tehát 962 év volt, amikor meghalt. Énok 65 éves volt, amikor Matuzsálemet nemzette. Énok az Istennel járt. Matuzsálem születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt. Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette. Matuzsálem 187 éves volt, amikor Lámeket nemzette. Lámek születése után Matuzsálem 782 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Matuzsálem teljes életkora tehát 969 év volt, amikor meghalt. Lámek 182 éves volt, amikor fiút nemzett, Noénak nevezte el, és ezt mondta, ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradtságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. Noé születése után Lámek 595 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Lámek teljes életkora tehát 777 év volt, amikor meghalt. Noé 500 éves volt, amikor fiakat nemzett Sémet, Hámot és Jáfetet. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük neked, hogy itt a te asztalodnál, az Úr asztalánál nemzedékek találkozhatnak. Hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, mert te elpecsételsz bennünket. Hálásak vagyunk, amikor fiadról elneveznek minket. Hálásak vagyunk, amikor keresztjén emberként élhetjük az életünket. És köszönjük annak az örömét, azt a pillanatot, amikor te beléptél, belépsz a mi mindennapjainkba. Amikor valóság lesz a veled való találkozás. És kérünk, hogy adj ahhoz erőt, hogy téged mindenben követhessünk, hogy gyermekeid lehessünk. Hogy a bűn, amely meghatározza az ember életét, amely megakasztotta az üdvösségre vezető utat, amely nem egy kis hiba, hanem óriási lázadás a te fenségeddel szemben, ez Krisztus által romba dőljön, és lehessen útunk a te fiad által hozzád, mint bennünket teremtő, megváltó, megszentelő atyához. Áldunk téged, hogy igéd és szent lelked által tanítasz ma is, adj adventi reményteljes üzenetet, kérünk. Szólalj meg közöttünk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. A 296. énekünknek az első és a negyedik verszakát. Összesen tehát két verszakot, az első és a negyedik verszakot énekeljük el. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek. Írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, a negyedik fejezetben, a hatodiktól a nyolcadikig terjedő versenyben. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottal. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Kedves testvérek, amikor az ige hirdetéshez hozzákezdtem, és amikor most az első mondatokat mondom, akkor bizony azt is el kell mondanom, hogy néhány évvel ezelőtt itt Csobánkán, egy adventi istentiszteletünk után éppen egy hasonló igét felolvasva, mondjam így, hogy veszítettünk el egy gyülekezeti tagunkat, legalábbis azóta nem jár ide a mi imaházunkba. Jézus nemzetség táblázatát olvastam akkor itt fel, arról szólt a magyarázat, utána még néhány szót váltottunk, és azóta szinte nem is találkoztunk, ezért van bennem némi visszafogottság és félelem, amikor Isten igéjét most felolvastam Mózes első könyvéből, az 5. részből, úgy, mint az első nagy nemzetségtáblázatot. A második, ami rögtön eszembe jut, látszólag semmi köze egyiknek a másikhoz, de majd erről szeretnék néhány szót szólni közöttetek bizonyságul. Az, hogy a hétköznap életet mi nagyon megszoktuk már. Szoktuk mondani, hogy mókus kerék. Nincs belőle kilépés, nincs benne megállás. Folynak a napok egymás után. Szinte itt van még előttünk az előző karácsonynak az ünnepe. Valaki azt mondta évekkel ezelőtt, hogy karácsony akkor múlik el, ezt nyilván nem teológiai értelemben mondta, amikor az ember az utolsó fenyőtüskét is kiporszívozza a szőnyegből. Hát tisztelettel jelzem, hogy amikor az evangelizációra készültünk, egyszer én is kiporszívoztam, és még találtam itt az imaházba előzői fenyőtűt, úgyhogy még az adventi készületben is a porszívó felszívott egyet a valamikori évekről egy fenyőtüskét, tehát még igazából az előző év sem múlt el. De hogy komolyra fordítsam a szót, ha megkérdezzük a gyermekeinket, hogy mi történt veled egy napon, akkor azt mondja, hogy semmi. Hogy semmi nem történt velem. Hogyha megkérdezünk valakit hétvégén, hogy mi volt veled a héten, akkor legtöbbször azt mondja, hogy semmi. Ma van egy ilyen kulcsfogalom, amivel operálnak, ez pedig a monotónia tűrésnek a fogalma. Lehet, hogy hallottuk már. Monotónia tűrés. Ha valaki beleírja munkahelyet keresve az önéletrajzába, hogy jól bírom a monotóniát, na hát akkor az egy ilyen fél siker. Ma ilyen emberekre van szükség, akik jól bírják a monotóniát. Jól bírják, hadd mondjam most így, a szürkességet. Jól bírják az inger szegény környezetet. Jól bírják azt, hogy minden nap ugyanaz, minden nap ugyanaz, minden nap ugyanaz. Hát tudjuk jól, hogy történik valami az iskolában. Azt is tudjuk, hogy valaki felel, vagy azt is tudjuk, hogy valaki kicsit fáradtabb volt, vagy azt is tudjuk, hogy egy tanár is megbetegedhet, de mégis az összegzés az, hogy ugyanaz volt, mint tegnap. Azaz nem történt semmi. Ez a monotónia. Amikor zakatol, zakatol, zakatol az ember élete. Amikor mókuskerék a az embernek az élete. Szerencsés az, aki jól bírja a monotóniát, ezt állítja a világ. Isten ezzel szemben mást állít. Mást mond. Néhány héttel ezelőtt egészen biztos, hogy itt is elhangzott, Márai Sádornak a gondolata az ünnepről, amikor azt mondja Márai, hogy az ünnep az éppen ezt akasztja meg. A vasárnap, legyünk most itt az imaházban teológusok, a vasárnap éppen azt a monotóniát akasztja meg, hogy 6 napon át munkálkodunk, és 6 napon át végezzük a dolgunkat. Hogy nem lehet olyan fontos valami vasárnap, hogy ki ne zökkenjek abból, ami korábban volt. Ma reggel a feleségem fölhívta nagymamát Dédit. Többen még ismerik, most már egyre kevésbé mozdul ki otthonról a feleségem nagymamája, 93 éves a Dédi. És akkor megkérdezte tőle az André, hogy és mama, mit tetszik csinálni ma? Szerintem ma ünnepnap van. Ma vasárnap van. Mit csinálni? Hát most nem kezdem el a kertet sepregetni és a lakást takarítani. Ma ünnepnap van. Lehet, hogy már nem tud elmenni saját maga a templomba. De a szívében ott van, hogy ma ünnepnap van. Hogy más, mint a hétköznapoknak a világa. És nézzétek, nem a dédiről szeretnék prédikálni, de egy idős embernek, akinek már összefolyhatnának a napok, abban az értelemben is, hogy lehet, hogy olyan feladat már nincsen, mint amely 20-25 vagy 40 éves korában volt. De azt mondja, hogy mégis egy nap az ünnep. Miért mondom mindezt, kedves testvérek? Azért mondom mindezt, mert a felolvasott nemzetség táblázatnak van egy monotóniája. Lehet, hogy most, amikor felolvastam, akkor nem tűnt ki annyira, de hogyha otthon elolvassátok, akkor kérlek, figyeljétek meg, hogy a monotón életről szól. Azt mondja, hogy valaki született, nemzett, élt, és meghalt. Az életről egy ilyen monotóniát fogalmaz meg ez a nemzetség táblázat. Született, nemzett, élt még ezután, és meghalt. Ebben a 4 szóba foglalja össze az évszázadokat a Szentíró egy-egy emberrel kapcsolatban. És milyen szomorú igazsága ez az Isten igényére, hogy tényleg sokszor ilyen az életünk, hogy megszületünk, gyermekeink születnek, akkor ott még van egy kis feladatunk, hogy ők kiröpüljenek, önállóan éljenek, ha adatik még néhány év, hogy utána férjünkkel, feleségünkkel még néhány csendes évet megéljünk, ha kibírjuk még valahogy egymás mellett, és utána pedig elmegyünk. Monotónia. Kedves testvérek, azonban két helyen ez a nagy nemzetség táblázat megakad. És amikor itt imádkoztunk, én azt mondtam az én imatársaimnak, hogy figyeljenek majd az igét olvasva, hogy melyik az a két hely, ahol nem ez a szöveg folytatódik, amit a Szentíró mond, hogy született, nemzett, élt és meghalt. 2 esetben történt meg. Otthon olvassátok el, most felhívom rá a figyelmet. Énokkal kapcsolatban történt meg, és Noéval kapcsolatban történt meg. 2 helyen Isten valami mást akar mondani, Isten valamit el akar rejteni, Isten valamit a napvilágra akar hozni a rejtettségéből. Egészen egyszerű az, hogy nem csak ez az élet. Nem csak születünk és meghalunk, és közben 40, 50, 60, 80 esztendőt leélünk itt ezen a földön. Hanem sokkal több. Mert ugyan igaz a zsoltáros imádság, mert 1000 esztendő annyi erőted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrjárásnyi idő éjjel, elragadod őket, és olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű, reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És ez a bölcs szív először azt jelenti, és először azt tanuljuk meg, hogy az élet az nem átok, hanem áldás. Az élet az nem átok, hanem áldás. Isten a maga fenntartó, gondoskodó munkáját, nemzedékek láncolatát az életben mutatja meg. Bármennyire is ráterepszik erre az igen részre az elmúlásnak a szava, kétszer van benne az élet. Született, és miután a gyermekek megszülettek, utána még élt. Kétszer beszél ez az írás az életről, kedves testvérek. Az élet folytonossága az Istennek az ajándéka. És Isten áldásainak a megnyilvánulása sokszor nem az eseményeknek a sorozata, nem az, hogy mi történt, hanem hogy egyáltalán van. Nem véletlen, kedves testvérek, itt kicsit negatív értelemben szóltam róla, hogy az evangéliumok közül kettő nemzetség táblázattal kezdődik, amelyekben nagyon ritkán van esemény, hogy mi az, ami történik, hanem egészen egyszerűen csak arról van szó, hogy innen idáig eljutottunk, hogy innen idáig megérkeztünk, hogy az élet láncszemként kapcsolódik egymásba. Először Noéig, majd az evangéliumok pedig eljuttatnak pedig Krisztusig. Mi a lényeg? Hogy Istenhez vezessen. De azért csak-csak rátelepszik erre az, hogy meg is halljuk. Hogy elmegyünk. Kedves testvérek, az adventi időszakban a harmadik vasárnap az mindig arról kell, hogy szóljon, hogy mi van akkor, amikor lecsukódik a szemünk. Amikor utolsó dobban a szívünk. Szoktam mondani, talán már megtanultátok tőlem, hogy a gyász eseményekben a legnagyobb tragédia éppen az, hogy az élet folytatódik. De az a kérdés, hogy mi történik velünk. Pál apostol, amikor az ő bizonyságát mondja itt, ifjú szolgatásának, Timóteusnak, nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésemnek az ideje. Erről beszél. Erről a nagyon időszerű adventi kérdésről beszél. Hogyha elmegyünk, mi történik ott akkor? Kedves testvérek, Istennek nem csak arra van gondja, hogy az élet az áldásokban folytatódjék ezen a földön, hanem Istennek gondja van rád is. Mert Isten az ószövetségi igében kétszer akasztja meg a monotonitásnak a tűjét. Először akkor, amikor azt olvassuk, hogy Énok pedig nem látott halált. Hogy nem igaz, hogy az életnek ez a ritmusa minden esetben, hogy született nemzet, élt és meghalt. Hanem van olyan pillanat, amikor az ember nem lát halált, azaz az Isten a halálnak és az ura. Nem a halál alá rekesztett Istenünk van, hanem olyan Istenünk van, akinek a kezében van a halál. Még a mi meghalásunk is a kezében van. És a másik pedig, bármilyen furcsa, ez Énokkal és Noéval kapcsolatos, hogy ők Istennel jártak. Mózes első könyvének az 5. fejezetében csak Énokkal kapcsolatban olvassuk azt, hogy Istennel járt, de a 6. fejezetben Noéval kapcsolatban is azt olvassuk, hogy Istennel járt. És beírtam egy kereső programba a számítógépben, hogy Istennel járt, ez hányszor szerepel a Bibliában? 2-szer. Énoknál és Noénál. Már kezdjük érteni, hogy ez a nemzetségtáblázat nem véletlenül van itt. Nem arról szól, hogy elunjuk rajta magunkat, hanem arról, hogy Isten szeretne valamit mondani. Mi az, ami megment bennünket a haláltól, az elmúlástól? Az, hogyha Istennel jársz. Hogyha az ő kezébe teszed az életedet. Nem játékról van itt szó, hanem az életnek a valóságáról van itt szó. Ha az ember azt akarja, hogy kiszabaduljon a halálnak a fogságából, markából, akkor Isten kezébe kell tennie az életét. Pál apostol itt pontosan erről beszél. Nem sokára feláldoztatom, eljön az én elköltözésem ideje, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Istennel jártam. És tudjátok, mindig olyan furcsaságokat szül mindez, de az Istennel való járás az nem az a fogalom, mint amivel ma nemzedékek próbálják a párkapcsolataikat jellemezni. Ma a járás, az, hogy valaki valakivel jár, az egy átmeneti állapotot jelent. Hogy majd, hogyha sikerül, akkor lesz belőle házasság, hanem akkor járok majd valaki mással. Itt a Szentírás nem egy átmeneti kapcsolatról beszél, hanem azt olvassuk Énokkal kapcsolatban, hogy Énok 365 évet élt ezen a földön, és ebből 300-at járt Istennel. Ez nem egy rögtön futó kapcsolata volt Istennel, hanem az életének a zöme, az ideje, a teljessége Istennel volt. És Pál apostol, amikor bizonságot tesz az ő dolgairól, bizonságot tesz az ő életéről, mint aggasztján, aki fogságban van, aki látja ott maga mellett a börtönőröket, a római katonákat, azt mondja, hogy el fogok menni. A hitet megtartottam, a hitet megőriztem. Eltétetett számomra a korona. Az életnek koronája eltétetett számomra. És Pál apostol is az ő életét, az ő szolgálatát, a Krisztussal való találkozás után ezt töltötte ki, ezt töltötte be, ezzel lett teljes az élete. Miért van ilyen bizonyossága, hogy haza fog menni? Azért, mert az az Isten, aki megteremtette ezt a világot, aki fiában megváltotta ezt a világot, az hűséges Isten. Nem az életünknek az utolsó pillanatában kell reménykedni abban, hogy majd Isten megtart bennünket. Persze lehetséges, hogy valaki akkor jut el a Krisztus ismeretre. De milyen csoda, milyen nagy kiváltság. Átélted már, hogy Istennel járhatsz, nem futólag, hanem egész életedben. Ő adhat tartalmat a mindennapoknak. És itt kezdjük el érteni, hogy miért mondja Jézus Krisztus Lázár halálakor, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És hogy miért mondja a zsidókhoz írott levél, hogy Énok Istennel járt, ami azt jelenti, hogy ő hitt Istenben. Istennel járni, ez arról beszél, hogy életünk minden cselekvése, minden kis részlete hozzá kapcsolódik. Ő mozgatja. Ő az, aki az életünknek a lényegét adja. És még egyet hadd mondjak ebből az igéből, kedves testvérek. Talán sokunkban kelt, sokakban kelt kérdést, hogy itt micsoda számokat szándékosan mondtam az általunk ismert kifejezést, ilyen matuzsálemi korokat, mert hogy a matuzsálemi kor az a Bibliából származó kifejezés, nem a világ találta ki, a matuzsálemi kor, itt olvastuk a matuzsálemnek az elnevezését, hogy mit csináljunk ezekkel a számokkal, ezekkel az évekkel, sok-sok száz esztendővel, 800-zal, 700-zal, 300-zal, 900-zal. Nem szeretnék mindenbe belemenni és olyan területre tévedni, amihez nem értek. De egyet viszont megértettem ebből az igéből. Valahogy azt érzem, főleg a Jelenések könyvét olvasva és hallva, hogy az ezrest, ami Istenhez kapcsolódik, ami a teljes számot jelenti, azt nem ért el senki. Azaz az első dolog, amit megfogalmazhatok ez alapján, hogy az élet mégiscsak részszerint való az istenihez képest. Az isteni a teljes, az emberi az részszerint való. Én most így értem ezeket a számokat. De egyet viszont mindenféleképpen értek. Ez Énok éveinek a száma. Azt nem tartom véletlennek, hogy 365. Az egészen egyszerűen szerintem a kerek esztendőre utal. Annak a kerekségére utal, hogy az életét teljes egészében Istennek szánta. Azaz számomra ezek a számok nem mennyiségű kérdések, hanem minőségiek. Lezárt egészek. És igazából a kérdés itt válik nagyon égetővé, hogy akkor az életünknek milyen a minősége, az Istennel kapcsolatos minősége. Mert akkor mit is mondhatnánk kicsiny koporsók mellett, szörnyűséges és fájó pillanatokban, tinédzserek halálakor és aggasztjának temetésekor. Ha csak a napok számára tekintünk, akkor rossz úton vagyunk. Ha az élet minőségére nézünk, akkor jó helyre kerülünk. Pál nagyon jól tudja ezt, kedves testvérek. Nagyon jól tudja ezt, amikor a saját életének a végére tekint. Amikor azt mondja, megküzdöttem, megharcoltam, és hűséges maradtam. Hát, kedves testvérek, Advent harmadik vasárnapján, amikor az életünkről és a halálunkról van szó, akkor ma sincsen másképpen. Tedd az életedet Isten kezébe, és hiheted, hogy lesz vigasztalása az életednek. Hogy mind életedben, mind halálod van. Nem a magadé, hanem a te megváltódnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagy. És akkor már azt is értjük, hogy a Noé név azt jelenti vigasztalás. Amen. Jöjjetek fennállva, adjunk hálát Istennek az ő szaváért. 511. dicséretünket keressük meg, énekeljük el. Harmadik és ötödik versszakát ennek a szép, ugyan esti éneknek. Thank you. Úrunk Istenünk, arra kérünk, hogy emelj ki bennünket advent időszakában, abból a robotból, amely fogva tart, amely megfelelést munkál csak a mi életünkben, szívünkben. Emelj ki bennünket önmagadhoz, mutasd fiadat, a hozzánk érkező Krisztust, ami megváltónkat. Köszönjük, hogy benne lehet a mi életünknek igazi tartalma, benne lehet az életünknek megtartatása. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, most különösen könyörgünk konfirmáló fiataljainkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a családokért, a magányosokért, özvegyekért. Imádkozunk hozzád az árvákért, könyörgünk a nehéz helyzetben lévőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, legyen kicsin gyermek, vagy aggasztján, aki téged szólít, nyomorúságában kérünk, hogy halld meg. És imádkozunk hozzád, Urunk, azért is, hogy az ünnepnek a jó ízét ne vehess el a mi életünknek keserűsége, mert te valóban érkezel hozzánk. Azért, hogy egészen újjá teremts ezt a világot. Imádkozunk hozzád, Urunk, ami egyházunkért, világi vezetőinkért is kérünk, hogy te légy ennek a világnak oltalmazója. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönöm minden testvérünknek elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönöm szépen az ő gyülekezeti központban végzett belső munkákat, rendrakást, és köszönöm, hogy ide hozták a testvérek, Csobánkára beosztott lelkész testvérünknek a bútorait most. Kedves testvérek, ajánlom még akár karácsonyra is, de személyes, kegyes imádságú gyakorlatra bibliaolvasó kalauzunkat, falinaptárunkat, Calvin kalendáriumunkat. Kérlek benneteket, hogy ne feledkezzünk meg adományainkról, önkéntes egyházfenntartói járulékokkal támogathatjuk gyülekezetünket, gyermekeknek, időseknek szánt adományokat is köszönettel fogadjuk, illetve minden adományt, mellyel gyülekezeti házunkat majd felújíthatjuk, minden adományt köszönettel fogadunk. Hirdetem testvéreimnek, hogy temetésünk lesz. December 3-án elhunyt idő Salát Vince testvérünk. Búcsúztatása december 17-én 10 órakor lesz a Békásmegyer Tamás utcai temetőben. A család Csobánkai, a család Vincéjék itt laknak a főúton, gyermekeiket mi kereszteltük, és a házasság kötésükkor is mi szolgáltunk. Alkalmakat hirdetek, hétfőn 5 órakor imaóránk lesz Pomázon, 6 órakor énekkari próbánk lesz Pomázon, Kedden bibliaórát tartunk Csobánkán, Kékkereszt alkalmat Pomázon, és 7 órától bibliaolvasó kör lesz Pomázon. Szerdán 5 órakor kezdődik majd Pomázon az idősek karácsonya. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Csütörtökön 5 órakor Psalmus kórusunk a Dunaparti Kórházban szolgál. Pénteken a fiatalok kérésére megtartjuk a konfirmációórákat, ők azt mondták, hogy szívesen jönnek, és utána még ifjúsági bibliaórát tartunk. Advent 4. vasárnapján Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 9 órakor, 10:30-tól pedig Pomázon. Hirdetem a következő hétnek az eseményeit is. Szenteste 14 órakor gyermekkarácsony lesz Csobánkán, 15 órától Pomázon. Karácsony első napján 9 órakor ünnepi istentisztelet urvacsorai közösségben Csobánkán, 10:30-től Pomázon. 3 órától ünnepi istentiszteletet tartunk urvacsorai közösségben a Sárautamban, köszönjük szépen a szervezést, 17 órától pedig Piris Szent Kereszten. Az ünnep első napján kérésre betegekhez, idősekhez elvisszük az urvacsorai jegyeket. Ünnep második napján 9 órakor lesz istentiszteletünk Csobánkán, 10:30-től pedig urvacsorával egybekötve Pomázon. Hirdetem még, hogy a mai napon 15:30-től családi kreatív délután lesz Pomázon mézeskalássütés, gyertyaöntés, csuhédíszek, 18 órától pedig presbiteri gyűlést fogunk tartani. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekünket keressük meg. Záró énekünk a 304. dicséretünk 9. versszaka lesz. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Amen. Régebben ígértem, most csak egy mondatot szólok róla, talán ezekben a percekben választ lelkipásztort a kalászi gyülekezet, úgyhogy délutánra elválik, hogy megválasztották-e Berecki Hörs nagytiszteletű urat, és hogyha igen, akkor január végével fogják elkezdeni a szolgálatot. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!